Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fogadta G.D. Wells amerikai alelnököt 14. Leó pápa. A Szentszék közlése szerint a vatikáni találkozón aktuális nemzetközi kérdések szerepeltek napirenden. A többi között a humanitárius és nemzetközi jog tiszteletben tartását szorgalmazták, a konfliktusok sújtotta térségekben, valamint a konfliktusokban résztvevő felek közötti tárgyalásos megoldást. Hétfőn megnyílt a 32. Szent István könyvhét, és átadták az idei Stephanus díjakat. A Szent István Társulat immár 32. alkalommal rendezi meg a budapesti Ferenciek terén a hagyományos tavaszi Szent István könyvhetet, a keresztény szellemiségű kiadók legnagyobb hazai seregszemléjét. A május 23-áig tartó esemény ünnepélyes megnyitására és az idei Stephanus díjak átadására május 19-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében került sor. A 2025-ös Stephanus díjakat Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek, a Szent István Társulat fővédője, valamint Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a Stephanus alapítvány elnöke adta át a két kitüntetetnek, Mezei Balázs vallásfilozófusnak és Puskás Attila dogmatika professzornak. A megnyitón Farkas Olivér, a Szent István Társulat igazgatója, a könyvét kapcsán elmondta, idén 23 kiadó 6000 kiadványával, köztük 61 újdonsággal találkozhatnak az olvasni szerető, érteni vágyó érdeklődők. Megalakult a Magyar Kánon Jogtörténeti Társaság. Hazánkban komoly múltra tekint vissza az egyházjog magas szintű művelése. Ezt a hagyományt viszi tovább a frissen megalakult Magyar Kánon Jogtörténeti Társaság, amely Szuromi Szabolcs Anszám professzor kezdeményezésére szegedcsanádi egyházmegyei papokkal a sorában Budapesten alakult meg. Május 15-én kapcsán megtartották az első kánonjogtörténeti doktorandusz és posztdoktori kerekasztal konferenciát is. Szuromi Szabolcs Anszám professzor a jövőbeli tervekről elmondta, a társaság célja, hogy intézményes fórumot teremtsen a kánonjogtörténet területén, akár kánonjogászként, oktatóként, doktoranduszként vagy kutatóként tevékenykedők számára. Ezt tudományos továbbképzések, kutatási programok, különböző méretű szakmai szimpóziumok, valamint publikációs lehetőségek megszervezésén keresztül valósítják meg. A nem támogatott gyógyszerek árának jelentős növekedéséről tárgyalt a nemzetgazdasági miniszter a Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnökével, Greskovics Dáviddal. Nagy Márton már a múlt héten jelezte egy közösségi oldalán feltöltött videójában, hogy hamarosan újabb árkorlátozó intézkedések jöhetnek, de részleteket nem közölt. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint a gyógyszerek áprilisban éves alapon 5%-kal drágultak. A Tisza pártelnöke szerint az átláthatósági törvény egy újabb vörös vonal átlépése a putyini úton. Magyar Péter a szokásos tájékoztatóján biztosította a sajtót, a civileket és minden magyar embert, minden társadalmi csoportot, hogy a Tisza mellettük áll. Olvasható az Inforádió oldalán. Romániában Nikus Ardam független jelölt, az RMDS által is támogatott jelölt nyerte az elnökválasztást. A bukaresti főpolgármester több mint 54%-ot szerzett, míg ellenfele 46%-ot kapott. A Magyar Lakta megyékben kimagasló mértékben nyert Nikus Ardan, a székelyföldi Hargita megyében több mint 90%-os eredménnyel. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke az Inforádiónak úgy értékelt, hogy ilyen nagy választási fordulatra még nem volt példa. Végül az időjárásról. Többnyire gomoly felhős napos időre van kilátás, a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak, az északkeleti megyékben fordulhat elő zápor. Főként a középső ország részben megélénkül az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. És most néhány szó arról, hogy miről is hallanak az előttünk álló mintegy 50 percben. Rövidesen a közelgő második magyar űrutazással foglalkozunk. Utána Bozók Ferenc atya olvassa fel Sík Sándor és Szerb Antal kapcsolatáról szóló esszéjét. Elsőként tehát a most következő beszélgetésben, melyben visszatekintünk az első magyar űrutazásra is, Németh Csaba űrkutatási szakírót, a Tudományos Újságírók Klubjának elnökét hallják. Szeretettel köszöntelek itt a Szent István Rádió Miskolci stúdiójában, és a téma pedig, amiről most beszélgetni fogunk, adja magát, bár ismét elhalasztották Kapu Tibor küldetését, így nem tudunk még arról beszélni, hogy mi volt a különbség és a hasonlóság az első magyar űrrepüléssel, az 1980-assal, Farkas Bertalanéval, de azért tudjuk azt, hogy mi fog történni a tervek szerint. Mi az, ami közös a kettőben?
Hát a közös az mindenféleképpen az, hogy újra van magyar űrrepülés, ugye 45 évet kellett erre várni, de lényegében megtörténik most a legújabb dátum, az ugye június 8-a, de hát ezt azért ne is említsük szerintem, mert ez azért bármikor változhat, ugye már volt egy május 29-i időpont, amit most ugye a NASA honlapján olvashatunk, az a legfrissebb időpont, ez a június 9. Amiben szintén hasonlít az első magyar űrrepüléshez, az az, hogy ez is egy nemzetközi űrrepülés lesz, ugye annak idején Farkas Bertalan az Interkozmos programba indult a világűrbe, most pedig a SpaceX Dragon űrhajó fedélzetén az AX4-es küldetésben amerikai, indiai és lengyel űrhajósokkal közösen indul a magyar űrhajós a világűrbe.
1980-ban még a vadászpilóták közül válogattak, most már ez nem szempont.
Ez nem volt szempont, igen, tehát ez már ugye a NASA-nál, ez már a 80-as évek közepén megváltozott ez az álláspont, tehát ugye még mondjuk ott volt Neil Armstrong, aki szintén egy berepülő pilóta volt, és ő volt az első ember, aki a Hold felszínére lépett. Az amerikai űrrepülőgépes programban már a kutató űrhajósokat, bizony több diplomás mérnökök, orvosok, biológusok közül válogatták, és nem kellett ehhez feltétlenül vadászrepülő pilóta múlt. Általában egy ilyen 1000 órás repülési tapasztalatot kértek a jelöltektől, ami igazság szerint ugye a gyorsulásoknak a megszokása, tehát a nehézségérőnek a többszörösének a megszokása volt inkább, mintsem inkább a repülőgép vezetéssel kapcsolatos ismereteknek a elsajátítása. Tehát ez ma látszik a második magyar űrrepülésnél is, hiszen a 240 valahány jelentkező között ugye voltak orvosok, voltak mérnök, és hát Kapu Tibor is ugye egy olyan mérnök ember, aki akkumulátorok fejlesztésével foglalkozott, és ugye a tartalék.
Cserényi Gyula
is egy mérnök ember, de ugye volt a 4 vagy 8 jelölt között ugye még volt orvos is.
És mennyivel másabb a kiképzés most? Könnyebb lett űrrepülni, mint volt 1980-ban? Vagy mondjuk úgy, hogy kényelmesebb? Mert azért amiket nekünk mutattak annak idején a kiképzés során, az a centrifuga volt, amit nem hiszem, hogy bárki kiszeretett volna.
Most biztos. Tehát én azt gondolom, hogy ugye a kiképzés a kutató űrhajósoknál tegyük hozzá, tehát ugye nem a parancsnoknál, és nem a űrhajót effektíve vezető emberre nézve. Alapvetően a kiképzés az ugye a biztonságot szolgálja, tehát felkészítik őket különböző vészhelyzetekre, ugye Farkas Bertalant is felkészítették vízreszállásra, pedig ugye nagy valószínűséggel lehetett arra számítani, hogy ugye a nagy Oroszország területén az akkori orosz birodalmat beleértve Kazasztánt és egyebeket valószínűsíteni lehetett ugye, hogy szárazföldre fog érkezni. Tehát volt arra példa, hogy egy tó közepén landolt az űrhajó, de hát hogyha valami balul üt ki, akkor lehet, hogy az óceánba vagy tengerbe száll le a kapszula, és azért felkészítették őket arra, hogy azért adott esetben 24 órát is túl tudjanak élni, akár vízre szállás, akár olyan sivatagos terület, vagy őserdős területen, ahol nem tudják őket perceken belül ugye a mentőhelikopterre tenni. Ugyanez igaz ma is, tehát a űrhajósok mostani felkészítése, és ebben benne van Kapu Tiborék felkészítése is arról szólt, hogy felkészítsék őket arra, hogy milyen vészhelyzetek várhatóak a start során, az űrrepülés során, a nemzetközi űrállomáson, illetve a visszatérés során. Így például most ugye legutóbb, amire én emlékszem, hogy már arra is felkészítették őket, hogyha az a helikopter, ami majd kimenti őket, esetleg vízbe borul, a helikopterből hogy kell kimenekülni. Tehát ők ugye vízre fognak visszatérni, azt tudjuk. Tehát azért ők alapvetően arra készülnek, hogy vízre fognak visszatérni, de hát a kiképzés során ugye minden ilyen esetőségre felkészítették őket, így ezért szükséges azért még ma is egy jó fizikai kondíció, jó szellemi kondíció ahhoz, hogy ezekben a vészhelyzetekben oda nyúljanak, úgy nyúljanak oda, hogy ezek betanult, berögzült mozdulatok legyenek.
Két részre oszthatjuk az űrhajósokat. Vannak azok, akik vezetik az űrhajót, vannak, akik tudományos munkát végeznek.
Igen, bár a tudományos munkát végzőknek is azért alapvető dolgokkal tisztába kell lennünk az űrhajó működtetésével kapcsolatban. Ez így volt már a űrrepülőgép idején is, tehát ott is ugye külön volt a pilóta, ott ugye nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a pilóta az begyakorolja a leszállás, hiszen a Space Shuttle, az űrrepülőgép az vitorlázógép módjára tért vissza őrút nagy sebességgel, ugye első kozmikus sebességről kell neki lényegében a Föld légkörében egy olyan 400 km/órás sebességre lelassítania, és hajtómű nélkül kellett megtalálni az első számú leszállópályát a Kennedy űrközpontban. Természetesen voltak más leszállópályák, akár itt Európában is észleszállópályák, ahova le kellett tudnia tenni a gépet, hogyha nem úgy történik a visszatérés. Ezért ott ez más volt. Most a Dragon űrhajónál lényegében a parancsnok kap egy kicsivel nagyobb kiképzést, de hát most ugye egy hölgyről van szó, aki 5. űrrepülésére készül, több mint 60 órát töltött csak űrsétával, 6 űrséta alkalmával.
Peggy Vincel,
igen, és összesen, ha jól emlékszem, akkor ilyen 500 valahány napot töltött a világűrben, tehát egy nagyon tapasztalt amerikai űrhajós hölgyről van szó.
Azt mondják, hogy egy nap fönt az űrben 12 mellkasröntgennel ér fel a sugárzás szempontjából?
Ugye, ha azt veszük, akkor egy amerikai repülőút során is azért kap az ember annyi sugárterhelést, mint egy kisebb röntgenvizsgálat alkalmával. Ugye a nemzetközi űrállomás is a úgynevezett Van Allen övezeten belül kering, ahol azért a Földnek a geomágneses sugárzása védi az űrhajósokat a kozmikus sugárzástól. Ebből ugye kilépve igazából azzal a 12 űrhajóssal, illetve hát a Apollo program űrhajósaival van tapasztalatunk, akik elhagyták ezt az övezetet és a Hold térségébe repültek, tehát több mint 12-ről beszélünk. De a sugárterhelést azt ugye folyamatosan mérik, és ha már itt most a magyar űrrepülésről beszélgetünk, akkor ugye említsük meg a Farkas Bertalan által felvitt pillanatnyi sugárdózis mérő műszert, amely én azt gondolom, hogy a magyar űriparnak az egyik zászlós hajója és büszkesége lehet, hiszen egy olyan személyi sugárdózis mérő műszert fejlesztették ki annak idején a Farkas Bertalan űrrepülésére a KFKI szakemberei Magyarországon, ami megjárt akkor a Szaljut 6 űrállomást, és utána az első amerikai űrhajós nő Sally Ride, amikor Magyarországon járt egy űrkongresszuson, ő egyébként fizikus volt, meglátta ezt a berendezést, nagyon megtetszett neki, és mondta, hogy fel szeretné vinni a világűrbe. Na hát ugye akkor ugye fiatalabb nézőink nem tudják, de volt ilyen, hogy vasfüggöny, meg kokomlista és egyebek, és hát
ez azt jelentette, hogy bizonyos termékeket
technológiákat se onnan, se innen. Hát inkább ugye a kivitása volt egyszerű, de a lényeg az, hogy kijutott a NASA-hoz ez a pillanatnyi sugárdózis mérő műszernek már egy továbbfejlesztett változata, úgyhogy az repült akkor a Challenger űrrepülőgépnek a fedélzet, területén, és aztán felkerült a mi űrállomásra és a nemzetközi űrállomásra. Egyébként itt a Földön is használják, mert például a Paksi atomerőműben is rendszeresített sugárdózismérő műszerként használják a pillének a továbbfejlesztett változatát. Most is fog a Kaputibor a második magyar űrrepülés alkalmával sugárterheléses vizsgálatokat végezni. Ugye most 31 néhány kísérlet van tervbe véve, és ezek között vannak élettani kísérletek, vannak fiziológiai vizsgálatok, növénytermesztéssel kapcsolatos vizsgálatok. Ha most a Farkas Bertalan által végrehajtott kísérletekre gondolunk, akkor azért, ha már Miskolcon vagyunk, akkor azért említsük meg ugye a űrbéli fémolvasztási kísérleteket, a Bealuca kísérletet, vagy a Balaton műszert, ami szintén egy ilyen, ma már azt mondjuk, hogy egyszerű, mert ugye az okos óránk ugyanígy működik, tehát tudja mérni a pulzusunkat, egyebeket, tehát ez is egy ilyen pszichikai terhelés szintet vizsgáló műszer volt a Balaton műszer annak idején, ami a 80-as években azért az, hogy tudta mérni a pulzust, tudta mérni a emberi kéznek a vezetését, a azért ez nagy szó volt, ez akkor egy teljesen más technológia volt, azért mondom, hogy ez ma már egy okos gyűrűben, okos órában elérhető technológia, akkor ez az űrtechnikát jelentette.
Olvastam, hogy mennyiféle, de te is említetted, kísérletet végeztek, fejlesztettek kint az űrben. 8 nap elég erre? Mert ugye Farkas Bertalan 8 napig volt csak fönt, ez most csak ez kevés?
Ez azért napi 8 órában dolgoznak az űrhajósok is, tehát ugye a kísérletek általában van olyan, ami ugye elkezdik akkor, amikor felérnek a nemzetközi űrállomásra és befejezik akkor, hogy lehet, hogy már a fenti állandó személyzet vagy a következő személyzet fejezi be. Arra is volt ugye sokszor példa, hogy a látogató expedíciók belekapcsolódtak azokba a kísérleteikbe, amik egyébként már zajlanak fent, tehát nem csak azokat hajtják végre, amiket ők visznek magukkal, tehát számos olyan kísérlet van a űrrepülés során, tehát azért szokták kérdezni a kollégáik is, hogy mit csinálnak fent az űrhajósok.
Egész nap csak lebegnek.
Igen, hogy egész nap ilyen lebegés meg egyébként. Nem, hát ugye nyilván most már ugye a technika adta lehetőségeknek köszönhetően ugye nagyon sok ilyen fizika órát tartanak például, nagyon sok kísérletet rögzítenek fent a világűrben, és aztán utána ugye leküldik az erről készült felvételeket, tehát számos olyan programjuk van az űrhajósoknak, ami kifelé mutat, tehát ami nem egy kísérletet szolgál, hanem annak a szellemiségét próbálja meg népszerűsíteni, hogy az emberes űrrepülésre miért van szükséges, hogy egyáltalán a fizikát a mai ember jobban megértse, és vele együtt a környezetet, a környezetnek a sérülékenységét, ugye a Földnek a megfigyelése a világűrből az leginkább erre mutat, tehát amikor mondjuk fél Amerika ugye erdőtűzben pusztít, és látszik a világűrből a füstcsóva, akkor az azért elég egyértelmű jelét tudja annak adni, hogy itt behatalmas nagy adott esetben klímakatasztrófával áll szemben az Egyesült Államok.
Egy szovjet küldetés volt, nemzetközi, de szovjet vezetésű küldetés volt a Farkas Bertalané, ez amerikai. Miért nem tudunk repülni ismét az oroszokkal most már?
Van ebben nyilván politika, van ebben nyilván üzlet, mert ugye ez a cég, amelyik ezt a küldetést csinálja, ha rámegyünk a honlapjára, akkor ugye erről egyértelműen kiderül, hogy ők abból élnek, hogy embereket visznek a világűrbe.
Űrturizmus.
Lehet így is mondani, hogy űrturizmus. Ugye ez a 2000-es évek elején volt divat, és egyébként nekem egy kicsit nyilván van abban egy nemzettudat, és van abban egy politika, hogy azt mondjuk most Kapu Tibor, hogy ez a második magyar űrrepülés. De azért ne feledkezzünk meg Simonyi Károlyról, aki űrturistaként kétszer járt a világűrben, és ő mind a kétszer azért vitte a magyar zászlót magával, és ugye az űrrepülési emblémájában is ott volt a magyar zászló. Nyilván a magyar államnak és Magyarországnak az ő űrrepüléséhez semmi köze nem volt, ő ugye egy amerikai milliárdos, akit mondjuk arról ismerhetünk, hogy az Excel táblázatot neki köszönhetjük, hogy van Excel program a világon. Ennek a fejlesztésében vett ugye ő részt. Ő egy milliárdos, ugye az édesapja írta annak idején a Fizika Kultúrtörténete című könyvet, amit most nemrégiben újra kiadtak egy új kiadásban, szerintem egy alapműről beszélünk, és Simonyi Károly kifizette ezt az összeget. Most itt a magyar állam fizeti ki az összeget, a magyar állam rendele ez a programhoz ugye ezt a 30 kísérletet, amiről beszélünk, és hogyha össze akarom hasonlítani mondjuk a Farkas Bertalan űrrepülésével, akkor ugye nyilván most is van titoktartás, mert nyilván van, de hát ugye Farkas Bertalan űrrepülését akkor tudtuk meg, amikor már a föld körüli pályán volt az űrhajó. Most Kapu Tiborékat ugye a kiválasztástól kezdve folyamatosan, ugye amikor a tekesek éjszaka folyamán mondjuk úgy úgyhogy elrabolták őket, és akkor ugye bezárták egy ilyen elkülönítő szobába, hogy hogyan viselik a stresszt és egyébeket, tehát ez is ugye kiképzésnek vagy a kiválogatásnak egy része volt, mert ezekről ugye a közösségi média felületeken folyamatosan posztoltak. Most ugye óriás plakátokon látjuk a támogatókat, tehát itt akár a ruházati bolttól kezdve a Hunor programnak a óriás plakátjait látjuk. Farkas Bertalan kiürepülése ugye eredetileg 1979-re volt tervezve, akkor el is készültek a plakátok, sőt elkészültek úgy a plakátok, hogy Magyari Béla szerepelt rajta, mint első magyar űrhajós.
És ő volt a helyettes.
Ő volt a tartalék, és akkor amikor ugye Farkas Bertalant már sikeresen pályára állították, akkor ezeket a plakátokat, ezeket bezúzták.
Neked van belőle?
Van, maradt fent belőle néhány példány, igen. És ugyanezt most nyilván alapvetően ugye Kapu Tiborra készül minden, de hát ugye látjuk a közös képeken, hogy ott van Cselényi Gyula is rajta, mert ugye ő a tartalék, és hát bármi történhet. Alapvetően ez minden űrrepülésnél így van, mind a mai napig, tehát az amerikaiak és az oroszok is így készülnek rá. Az oroszok most alapvetően nem csinálnak ilyen űrturista megoldásokat, tehát most ez az amerikai cég az, amelyik juttat embereket a világűrbe, és hát én azt gondolom, hogy nem csak egy magyar döntés ez, hanem nyilván látjuk, hogy a lengyelek és az indiai is úgy döntöttek, hogy ezzel az amerikai céggel juttatják a újabb űrhajósokat a világűrbe. Egyébként ez is egy érdekesség, mert lengyel űrhajósa volt azóta.
De akkor már egy volt.
Egy már volt, igen, és az Intercosmos programban volt az is. Ugye az Intercosmos programban is ott szakítottam félbe ezt a gondolatmenetet, hogy ugye 79-ben lett volna az első magyar űrrepülés, ugye a bolgár űrrepülésnél volt egy hajtómű probléma, és emiatt egy évet tolódott, és így került 1980-ra a start, és emiatt ugye aztán újra kell plakátokat, kártyanaptárokat, minden gyártani, ami 79-re elkészült, és 80-ra újra kellett gyártani Farkas Bertalan és Magyari Bélával egyaránt, és aztán utána ugye a Magyari Bélás, ő az első magyar űrhajós, ezeket ugye bezúzták. De a 79-es plakátokat is ugyanígy bezúzták, mert ugye hát az is tolódott, tehát ott is készen volt minden igazság szerint az űrrepülésre. Ma ez más, megváltozott a világ, megváltozott a tudománykommunikáció,
véget ért a hidegháború.
Hát véget ért a hidegháború is, de alapvetően tényleg másképp élünk. Tehát másképp élünk, mint a 80-as években, tehát nem a szomszédban vagyunk át megnézni a startot majd, hanem a telefonunkon fogjuk követni, miközben a metrón utazunk, vagy a villamoson utazunk, tehát teljesen más a mai világ, és ennek megfelelően más ennek az egésznek a kommunikációja is. Én biztos vagyok abban, hogy ahogy Farkas Bertalan ugye a űrrepülése után ugye egy ilyen országjárásra vitték, egészen biztos, hogy a Kapu Tiborral hasonlót terveznek. Ez például most egyelőre még nem publikus, hogy ezzel milyen tervek vannak, de nyilván megvannak a tervek. Tehát azért mondom, hogy nyilván van titoktartás most is bizonyos dolgokat illetően, és ebben iparjogú védelemtől kezdve számos dolog lehet, ami miatt ugye van titoktartás, de alapvetően ez egy sokkal nyíltabb kommunikáció, itt tényleg a kiválasztás folyamatától kezdve lehetett tudni, hogy hogyan zajlik a második magyar űrrepülésnek az előkészítése.
Mennyiben változott az étrend fönt az űrben? Jobbat esznek most, mint ettek 1980-ban?
Hát én azt gondolom, hogy jobbat, de nyilván ez is ugyanazok a dehidratált élelmiszerek a menők. Ugye most lesz magyar űrcsoki, amit felvisz, de hát annak idején Farkas Bertalan is ugye vitt fel konzerveket, méghozzá, ha már itt a térségünkben fogható ugye a rádió, akkor matyó mintás konzervdobozokba csomagolt libamájat és libamájpástétumot és egyebeket vitt fel a világűrbe, ezzel színesítve az orosz űrétel konyhát, kicsit a gasztronómiába valami színt vigyenek bele, de egyébként akkor már érdekességként jegyzem meg, hogy a Farkas Bertalan űrrepülése során az űrállomáson volt cseresznyepálinka zselé is. Alkoholtartalmáról nem tudok nyilatkozni, illatát szagoltam, lehetett rajta érezni a cseresznyepálinkának a jellegzetes illatát, de mindez egy zselés anyagba és tubusba volt csomagolva.
Most folytatjuk beszélgetésünket Németh Csaba űrkutatási szakíróval, a Tudományos Újságírók Klubjának elnökével.
Az biztos, hogy ugye például a Dragon űrhajó is úgy néz ki, hogy van az utastér, ahol a négy űrhajós foglal helyet, mellette van egy mondjuk úgy, hogy ilyen VIP rakodó tér, ami szintén túlnyomásos és hőmérséklet stabilizált, ott visznek fel különböző érzékeny műszereket, illetve élelmiszert, és van rajta még egy rakodó tér is, ahol egyéb eszközöket tudnak elég nagy mennyiségbe feljutatni. Ugye ha most az orosz példát nézzük, akkor ugye az oroszok már a 80-as években úgy oldották meg a hosszú idejű űrrepüléseket lebonyolító űrállomásoknak a élelmiszer, illetve anyagi ellátását, mert nem csak élelmiszert visznek fel, hanem üzemanyagtól kezdve gyógyszereken át, kísérleteken keresztül sok mindent, hogy ugye voltak a teherűrhajók, ezek voltak a Progress teherűrhajók, amik hasonlítottak ugye a Soyuzhoz, mert abból fejlesztették ki, csak ezt kimondottan teherűrhajó volt, tehát ez nem vitt embert magával, automatikusan dokkolt a űrállomásra, vagy a nemzetközi űrállomásra, és ugyanígy voltak a szójúrhajók, amik vittek embert is, de hát jóval kevesebb terhet tudtak magukkal vinni. Most ez a Dragon X az egy olyan űrhajó, amelyik a kettőnek egy ilyen változat. Hát vannak ilyen repülőgépek is egyébként, amelyik ugye a egyik fele az utasokat szállít, a másik felébe adott esetben podgyászt visznek, illetve hát csomagokat visznek, tehát ilyen kargó, kombó repülőgépek járnak a földön is, tehát nem kell ez a világűrbe menni, hogy lássunk ilyet. Most is ők is számos kísérletet visznek magukkal, illetve élelmiszer utánpótlást is.
Űrséta most sem lesz, ugye?
Magyar űrséta nem lesz.
Sok közös pontja lehet, vagy van is a két űrutazásnak, az 1980-asnak, meg a most következőnek. Mind a kettőben férfi az űrhajós. Most, amikor válogatták, amikor jelentkezni lehetett, ez nők számára is nyitott lehetőség volt?
Nyitott volt a dolog. Még egy érdekességet mondanék egyébként. Farkas Bertalan 30 éves volt, amikor a világűrbe ment. Kapu Tibor ugye 32 éves, Gyula pedig 35 éves. Tehát időben is egy kicsit tolódott a dolog. Neil Armstrong 28 éves volt, amikor a Hold felszínére lépett.
De Peggy Whitson, ugye, aki a parancsnok, ő 66 nyugdíjas.
Nyugdíjas.
És hát amikor most utazott űrhajóval is. És amikor visszahozták azt a két föntragadt űrhajóst, hát ők is 60-on túl voltak, vagy éppen, hogy nem. Tehát egyszerűbb lett, vagy könnyebb az űrutazás?
Más lett. Más lett a kilövésnek a menete, más lett a fenntartózkodásnak az ideje, és más lett a visszatérésnek a módja. Ugye az amerikaiaknak a Skylab űrállomáson kívül igazából nem volt űrállomások. Ők az amerikai űrrepülőgépes flottával 1981-től lényegében a 2000-es évek elejéig egy hetes, 10 napos, 15 napos űrrepüléseket hajtottak végre, és hát az egy elég nagy teret biztosított arra, hogy ott 5-7 ember ugye az űrrepülőgépnek a fedélzetén, vagy az űrrepülőgép rakterében lévő űrállomás modulon végezzenek kísérleteket. Aztán utána jött a nemzetközi űrállomás, ahhoz hozzákapcsolódva ugye kinyíltak a lehetőségek, és az oroszok azok lényegében már a 80-as évektől kezdődően, tehát a Szajut űrállomásokkal kezdődően ők a hosszú idejű űrrepülésekre helyezték a hangsúlyt, ugye nekik már ott a 80-as években volt olyan űrhajósuk, aki több mint egy évet töltött a világűrben. És ennek oka volt, mert az orosz űrorvosokat ez nagyon érdekelte, hogy a hosszú idejű űrrepülés miként hat az emberi szervezetre. Ugye ebben benne van kódolva az üzenetben, hogy ezért a Mars utazásra azért készül az emberiség. Tehát bár most ugye megint porondra került, volt egy időszak, amikor ez ugye elég távolinak tűnt. Én azt szoktam mondani, hogy 20 éve tartok előadásokat arról, hogy már megszületett az a gyerek, aki elsőként lép majd a Marsnak a felszínére. De 20 éve ugyanezt mondom, tehát ennyi idő alatt már leérettségizett az a gyerek, aki majd a Marsnak a felszínére fog lépni. Most talán pont a civil tőkének a megjelenésével az űriparban, és itt ugye ez egy emberhez köthető, az Elon Muskról van szó, akinek ez egy ilyen álma, vágya, célkitűzése, és mindez megfelelő anyagi lehetőségekkel is bír. Tehát ő egy olyan vállalkozó, aki az álmait ilyen szempontból meg tudja valósítani, és ugye látjuk, hogy az a fajta innováció, reakció, ami csak az ő űripari megjelenésével megjelent a űrszektorban, az egy óriási ugrást hozott, tehát ez a visszatérő, és ugye látjuk, hogy elkapja a indító toronya a visszatérő űreszközt.
Többször használatos űrhajók?
Többször használatos űrhajók, ugye másfajta rakétatechnikai jelvek, egyebek. Ezek azért valóban azt sugallják, hogy lehet, hogy közelebb jön ez a marsutazásnak a lehetősége, és ilyen szempontból azt szinte biztosra vehető, hogy a marsutazás az nem egy nemzethez fog kötődni, hanem az is egy nemzetközi produkció lesz. Ilyen szempontból mondjuk az oroszoknak a hosszú idejű repüléseken szerzett tapasztalatuk az minden bizonyal fontos lesz.
Gyerekkoromban volt az Egér a Marson című mese. Igen, nem kéne előbb állatkísérleteket végezni, ha már erre szállja rá magát az emberiség, hogy a Marsra menjen?
Az állatkísérleteknek szerintem most már nincs jelentősége, ami szinte bizonyosra vehető az, hogy először automata eszközök, de hát ugye automata eszközök már régóta ott vannak a Marson, tehát azoknak is azért a hosszú idei működése, opportunitól kezdve sorolhatnánk ugye ezeket a marsjárókat, amelyek a elmúlt évtizedekben messze a becsült működési idejüket meghaladóan tudtak működni a Mars felszínén. Ezzel egyfelől a technikának, mint hardvernek, mint eszköznek a szélsőséges körülmények között, vagy marsbéli körülmények közötti működését tudták ugye vizsgálni, hogy hogyan hat rá ez a körülmény, ugye a homokviharoktól kezdve a hideg és a meleg változása, és számos más dolog. Másfelől pedig ugye ezeknek az irányítása. Tehát azért a holdjárónak az irányításához egy másodperc rádió csúszás volt. A Marsra ez 40 perc adott esetben. Tehát itt megnyomják a gombot, és 40 perc múlva veszi a marsjáró a parancsot, hogy neki el kell indulni, vagy meg kell állni. És itt jön szóba akkor a mesterséges intelligencia, itt jön szóba azok a robottechnikai megoldások, amelyek adott esetben még egy emberes űrrepülés alkalmával is biztonságosabbá tehetik, vagy egyszerűbbé tehetik a marsi eszközöknek a működését. Tehát nem mindent az embernek kellene irányítania. Ne kelljen mindig beöltözni, ha ki akar menni, hanem egy robotot ki tud küldeni. Most viccesen mondom, hogy a szemetet azért ki tudja vinni a robot is.
Lehet, hogy ezt mi már nem érjük meg, a Mars utazást, de küszöbben áll a következő magyar űrrepülés. Egy-egy extrém esettől eltekintve, azért egy átlagos űrhajós nagyon keveset tölt a világűrben, hozzátéve azt, hogy évekig készül, fönn van 8 napot, és az életben lehet, hogy többet már vissza nem megy.
Hát ez különösen igaz ugye az ilyen nem űr nemzeteknek a képviselőire, tehát mint Farkas Bertalan, tehát ugye az amerikai űrhajósoknál, az orosz űrhajósoknál látjuk azt, hogy adott esetben 4-5-6 alkalommal az életi folyamán eljutottak a világűrbe. Ez azért azt jelenti, hogy ha most veszünk egy 30 éves aktív pályafutást a űrhajósként, mert ugye nem 18-20 évesen kezdte senki az űrhajózásban való részvételét, tehát ha veszünk egy 25-30 éves aktív űrhajós pályafutást, abban azért ez a felkészüléssel, a különböző missziókban való részvétellel, ez azért úgy kitölti a rendelkezésre álló időt. Tényleg azt mondhatja, hogy úgy ment nyugdíjba, hogy lehet, hogy mit tenni, 3 alkalommal repült, de másik 4 alkalommal valamelyik missziónak a tartalék legénységében készült az űrrepülésre. Ilyen azért van. Nyilván azok a mondjuk így nemzeti űrrepülések, mint a lengyel, a bolgár, a magyar, vagy indiai, vagy bármilyen más kis nemzetet említhetünk, aki embert küldtek a világűrbe. Ott ez ugye egy emberre épült nagyon sok esetben. Volt 200-300 jelentkező, de hát azok is ugye ma mind már ugyanúgy a civil életüket élik. Farkas Bertalannál is ez, azért ő is visszakerült a civil életbe, ugye levették a repülésről, nem repülhetett többet, de adott esetben ezt leszámítva ő végig a űrrepülésnek, a magyar űrkutatásnak, magyar űrrepülésnek a népszerűsítésében vett részt. Tehát az ő elmúlt 45 éve az arról szólt, hogy iskolákban, művelődési házakban, nyugdíjas otthonokban.
Én is láttam
őt. És mindenhol ahova hívták, ő mindig nagy örömmel és szívesen ment el, tartott előadást. Ennek a tudomány népszerűsítés tekintetében, és én azt gondolom, hogy a nemzeti öntudatnak, tehát hogy az, hogy tudjuk ki a magyar űrhajós, és találkoztunk vele, ahogy te is elmondod, ahogy a fiatalok, akik már megsárgult újságpapírokon találkoztak vele a adott esetben valamelyik falusi tornaterembe, és ott tudtak vele egy közös szelfit készíteni. Ez egy élmény, ez egy emlék, ez hozzátartozik, én azt gondolom, a nemzet tudatunkhoz.
Hogy köszönnek az űrhajósok?
Jó leszállást, mind a repülősök.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Németh Csaba űrkutatási szakírót, a Tudományos Újságírók Klubjának elnökét hallották.
Most a Bazók Ferenc atya olvassa fel legújabb eszéjét.
Sík Sándor és Szerb Antal. A magyar irodalomtörténetben közismert és jól dokumentált, miként hatott Sík Sándor, mint szegedi egyetemi tanár Radnóti Miklósra. Tanár-diák viszonyból két értelmiségi felnőtt ember barátsága, majd szinte már apa-fiú kapcsolat épült, nem esedett. Erről tanúskodik számos emlékezés, de Radnóti és Sík Sándor, továbbá Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni levelezésének több részlete is. Kevésbé közismert azonban, hogyan épült Sík Sándornak és Szerb Antalnak szintén tanár-diák viszonyból forrásozó kapcsolata, majd barátsága, bár a téma foglalkoztatta a katolikus közéletet, Szeghalmi Elemér például rövid cikket írt az Új Emberbe. Természetesen nem elhanyagolható különbség a két jeles klasszikus író Sík Sándorra való viszonyában az, hogy Radnóti egyetemistaként került Sík tanár úr hatása alá, Szerb Antal azonban már 13 éves, negyedik osztályos kamasz diákként. Az irodalmi köztudatban, sőt akár Szerb Antal leglelkesebb rajongóinak emlékezetében is, talán kevésbé evidens, hogy Szerb Antal piarista diák volt. Édesapja, Szerb Károly, izraelita vallású banktisztviselő, nagyrészt Prohászka Ottokár hatására katolikus hitre tért, és 1906-ban az ekkor ötesztendős Antal fiával együtt megkeresztelkedett. Szerb Antal keresztapja nem kisebb név, mint Prohászka Ottokár lett, aki ekkor már székesfehérvári püspök volt. Így kézenfekvő, hogy a kis Tónit, idézőjelbe, katolikus elemi iskolába íratta édesapja, és tanára Sík Sándor, a kegyesrendiek későbbi tartományfőnöke pedig nagy hatással volt a kisdiákra. Először, mint tanára diákra, később azonban a tanár-diák viszony az említett Sík-Radnóti viszonyhoz hasonló minőségű, igazi szellemi és lelki felnőtt barátsággá nem esedett. Sík Sándor Szerb Antalnak 4 éven át volt magyar tanára. 5-től 8. osztályokban. Szerb Antal több művén is nyomot hagyott, önmaga piarista diák mi volta, múltja a Sík Sándor hatástól függetlenül is. A Budapesti Kalauz Mars lakók számára című művében viszonylag távolságtartóan utal a piaristákra, mint csupán olyan jelenségre vagy látványosságra, amely hozzátartozik a Dunakorzó turista látnivalóihoz. Ebben a művében az író nem fedi fel, nem árulja el a Mars lakóknak és a nyájas olvasóknak, hogy maga is a kegyes atyák tanítványa volt. Alábbi sorokat tehát akár olyan író is írhatta volna, aki maga nem volt piarista diák. Idézet: a pesti partra nem ajánlatos napsütésben menni. Nem vagyok biztos az ízlésében, de azt hiszem, nem az ön esete, ami ott olyankor látható. Ez a part téli estéken szép, amikor csak piarista tanárok járnak rajta kettessével. Csak mennek nagy reverenda suhogtató titokzatos lépésekkel a rendházból el az országház felé, és sétájuk célja mégis a vacsora, melyet visszaérkezve fognak elfogyasztani. Névnapokon a portás felgurít egy hordó sört a refektóriumba, és szelíd szerzetesi tréfák között megisszák, tudományos és pedagógiai kérdésekről társalogva. Sajnálom, hogy nem mutathatom meg önnek a régi piarista épületet, a Grassalkovics palotát. Itt egy megjegyzést kell tenni, tudniillik, Szerbantal tévesen nevezi a piaristák épületét, mármint ezt az épületet, ahol most vagyunk, Grassalkovics palotának, valójában Eszterházi palota. Fentebbi idézetben a piarista paptanárokat megjelenítve tisztelet és kedveskedő kedélyesség vegyül. A Marslagon kívül Szerbantal legismertebb művében, az Utas és Holdvilágban is felismerhetők a szerző piarista diák múltjának nyomai, a Marslakónál tágabb kontextusokban, de sokkal rejtettebb módon, ám konkrét diáktársak mintáját, hatását is megtalálhatjuk. Koltai András így fogalmaz: neve említése sem kerül, tanárai és diákjai csak néhány villanás erejéig jelennek meg benne. Mégsem jelentéktelen az a szerep, amelyet a budapesti piarista gimnázium játszik Szerbantal 1937-ben megjelent Utas és Holdvilág című önéletrajzi ihletésű regényében. Már csak azért is, mert a 20. századi magyar irodalom egyik legolvasottabb, széles körben ismert, kultuszregényé vált művéről van szó, amelyből színdarab, film, rádiójáték készült és számos nyelvre lefordították. A valóság és szürrealitás a belső és külső világ határán mozgó itáliai utazás történetében a gimnázium azért kapott helyet, mert a fiatal főszereplők onnét ismerik egymást. És ez bonyolult kapcsolatrendszerük kiinduló pontja. Emiatt a regény kezdetén a főszereplő, Mihály, visszaemlékezése néhány halvány gimnáziumi jelenetet fölidéz, amelyek részben a szerző személyes élményeit tükrözi. Az Utas és Holdvilág főszereplőjének, Mihálynak szinte bálványozott kamaszkori barátja, Ulpius Tamás, szinte nem is leplezett alter egója Szerbantal diákkori barátjának, Térei Bennónak. Bennó nem volt jó tanuló, osztályt is ismételt, a 7. osztály elvégzése előtt kimaradt a gimnáziumból. 1925-ben az Egyesült Államokba költözött, belső építész lett és New Yorkban halt meg 1973-ban. Szerbantal újabb életrajzírója, Havasréti József szerint Bennó aféle ifjú dandy szerepében gyakorolhatott erős benyomást Tónira. 1918 nyarán a szemesi cserkésztáborban Szerbantal a cserkészcsapat fiatal vezetői előtt maga viccelődött kapcsolatukon: nekem nincs leányideálom, férfideálom pedig a Térei Bennó. Bennó apja Ulpius Tamás apjának regénybeli alakmása a Szépművészeti Múzeum igazgatója volt. Szerb utal a regényben a lakás múzeumhoz hasonló izgalmas berendezésére, berendezési tárgyaira is. Szerbantal bizonyíthatóan valós személyből formálta egy másik regénybeli osztálytársát is, Ervint, aki a regényben szentimentális lelkű zsidó fiúból lett, Severinus néven ferences szerzetes Gubbióban. Az Ervinre vonatkozó regény részletekben Szedő Lászlóra, illetve részben öccsére, Mihályra ismerhetünk. Ezt az alter egót maga Szerbantal sem rejtette véka alá. A regény egy másik szereplője, Erzsi első férje, Pataki Zoltán, bankigazgató, Szerbantal egyik piarista osztálytársa, Engel Ágoston lehetett, akit már-már megszállott, fővárosszerte pletykált szerelem fűzött saját feleségéhez, Nagykovácsi Ilona énekesnőhöz. További a szerző piarista diák életének vonatkozásai is kimutathatók a regényben, de jelen tanulmányunk vállalása szerint inkább a Sík Sándor Szerb Antal kapcsolatot vizsgálja. Sík Sándor és Szerb Antal tanár-diák viszonyára vonatkozóan megkerülhetetlen Szerb Antal diákkori naplója, főként annak a cserkész életre vonatkozó bejegyzései. Szerb Antal nem csak a budapesti piarista gimnázium diákja, hanem az ottani piaristák által szervezett cserkész csapat tagja is volt. A naplójegyzetekben Sík Sándorról, tanáráról és cserkész vezetőjéről írott bejegyzései erős kötődéstől a tanárnak, mint referencia személynek jelenlétéről árulkodnak a diák lelkében. Idézet: Szerb Antalnak élete végéig barátja maradt Sík Sándor, aki a kisdiák példaképe, első nevelője és mestere volt. A kis naplót áthatja iránta érzett szeretete. Idézőjel bezárva írta ezt később Szerb Antalné. Sík Sándorral vélhetően a legelső elmélyültebb beszélgetést egy közös tanárdiák éjjeli őri beosztás adta. Szent Jakabon, pontosabban a Szent Jakabi tónál volt az a cserkésztábor, amely 1915. július 16-án kezdődött. A Szent Jakabi puszta Sík Sándor számára hazai pálya volt, hisz otthonától, Gödöllőtől nem messze található. Napjainkban az M3-as autópálya mellett fekszik. Ezt a tábort és összességében a piarista tanárok által vezetett cserkésztáborokat gazdagon és fotókkal is dokumentálta Koltai András következő művében. Koltai András a budapesti cserkészcsapat első évei, Hitre tudásra, a piaristák és a magyar művelődés, Budapest 2019. Egyik csoportképen maga Szerb Antal is szerepel. Talán meghatározó és megajándékozottság szituáció lehetett az éjjeli őri hivatal törvényszerű unalma, mert így a cserkész tanár és kisdiák beszélgetéssel múlatva az időt, unaloműző társalgásuk közben felismerhették egymásban a rokon lelket. Itt még nyilván nem szellemi társad, de a humán tudományok iránt fogékony kisdiákban vélhetőleg Sík Sándor sem csupán egy szürke, unalmas kamasz társaságát érzékelte és kapta meg Szerb Antal személyében. A cserkész életben a piarista nem csak pedagógus és lelki atya, hanem gyakorlatias feladatokat koordináló és együtt munkálkodó idősebb testvér, bajtárs, játszótárs is. A lelkes kiscserkész ezt írta be gyermekkori naplójába. Idézet: a sukorói táborozás elmaradt, ehelyett puszta Szent Jakabra, Gödöllő mellé mentünk. Részt vett a táborozáson Sík tanár úr, Mócsi, délelőtt velünk jött a négy ős, vezette Oláh, Finály, Petes, Vodecki. Vacsora után körülültük a tábortüzet, és miután Sík tanár úr előadta a programot, a klubgyűlés tartott. Ezután takarodót fújtak, a fiúk lefeküdtek. Az első éjjeli őrök, Sík tanár úr és én. 3:30-3:12 őrködtünk. Ez nagyon érdekes volt. Mindenki feküdt, néha kiáltott közbe a csendbe egy kuvik vagy egy vércse. Én Sík tanár úrral beszélgettem nyelvekről és nemzetekről, és hogy mi szeretnék lenni. A közös éjjeli őri beosztás emlékét Sík Sándor nem feledte, sőt, szívesen idézte vissza írásban és szóban is. Ennek a közös éjjeli őri beosztásnak különleges hatását és emlékét Szerb később is idézi, sőt, szintén együtt őrködnek az 1918-as szemesi nyári táborban. Sík Sándor dokumentáltan egyre nagyobb hatást gyakorolt rá. Idézet: a táborban teljesen Sík rajongó lettem. Egyszer őrködtem vele, akkor sikerült némileg belelátnom az egyéniségébe. Végre annyira vittem, hogy beszélt magáról, darabjáról. De még sok másról is beszélgettünk, legjobb ötleteimet mindig neki mondtam el. Meg is volt velem elégedve, ám bár sokat veszekedett velem, és óvakodott dicsérni engem. Mesélte nekem, hogy mennyire unja a parancsnokságot, hogy szeretné otthagyni az egész hetszet. Azóta még jobban szeretem. Megvettem a verseit, és nekem nagyon tetszettek. Nagyon különleges vallomás ez, ja, idézőjelbe zárva, Nagyon különleges vallomás ez, mert az is kiderül belőle, hogy Sík Sándor a tanár is megnyílt valamiképpen kisdiákja előtt, tépelődéseibe is beavatta, hiszen beszélt a kiscserkésznek saját színdarabjáról, az Alexiusról vagy Zrínyiről, és arról a nem mindenkire tartozó belső viaskodásáról is, hogy unja a cserkész vezetőséget, így saját gyötrelmeit, lelki állapotát is feltárva, tisztelte meg a kisdiákot és talált utat a kamasz szívébe. Ebben a táborban egyéb iránt erősen telhettek a napok. Sík Sándor és Szerb Antal egymásra találását Bertóti István visszaemlékezése igazolja, miszerint volt a cserkész táborban olyan tréfás szituációs játék, melyben Sík Sándor tanár úrnak Szerb Antalt kellett parodizálnia, Szerb Antalnak pedig Nick Cartert, az akkoriban felkapott fiktív szuperdetektívet. A nyári táborokon kívül természetesen voltak ősi gyűlések is, melyeken a cserkészeknek hasznos kétkezi feladatokat is kellett végezniük. Szerb Antal őrse 1915-ben például könyvkötéssel tette hasznossá magát. A cserkészkedésen kívül a piarista iskola irodalmi önképzőkörében való részvétel szintén nagy hatással volt Szerb Antalra. Főként azért, mert az irodalmi önképzőkört is Sík tanár úr vezette. Ezeken az alkalmakon és ezek pályaművein kezdte megérezni Sík Sándor Szerb Antal különleges, átlagos diákoktól eltérő affinitását az irodalom iránt. Dosztojevszkij dolgozata például 1918-ban a tanév legjobb önképzőköri dolgozata lett. Lord János díjat kapott, amivel 60 korona pénzjutalom járt. Saját későbbi 1923-ban írott vallomásában azt írja, hogy még a piarista szerzetes tanári hivatás gondolata is foglalkoztatta. Sárközi meg volt róla győződve, hogy én titokban még mindig piaristának készülök. Ezt most már ők sem tartanák helytelennek, mert nagyon megkomolyodtam. A napló bejegyzésben Sárközi György költőről van szó, aki barátja volt, és hasonlóan tragikusan ért véget az élete. Mindketten Balfon haltak meg munkaszolgálatosként. Noha nem lett piarista tanár, de Sík Sándorral való barátsága két jeles irodalomtudós pályatársi kapcsolatává nemesedett. A kortársi beszámolók és levelezésük is erről tanúskodnak. Szerb Antal egyetemi habilitációjánál Sík Sándor szakmai tekintélyével állt ki mellette. Ezt Szerb levélben megköszöni. Levelezésüket a Magyarországi Piarista Rend levéltára őrzi. 1919-ben önképzőköri elnök is lett, ám nem sokáig, mert a tanácsköztársaság miatt nem csak az önképzőkörök szűntek meg, hanem a gimnáziumot is államosították. Baróti Dezső beszámolója szerint Szerb a nyitott szellemű és világirodalmi kitekintő önképzőkörök alatt lett Sík rajongóvá. Szerb Antal lelkében egész életében égett a Sík Sándornak megfelelés vágya. Nagyon bizonyítani akart neki. Erről tanúskodik az alábbi levélrészlet is. Egyszer azt mondta, én vagyok az a tanítványa, aki a legkevesebbet vittem magammal az iskolából. Hát most tiltakozom. Azt is professzor úrnak köszönhetem, hogy befejeztem ezt a világirodalom történetet, nemzedékem legvastagabb könyvét. Talán még emlékszik rá, diákkoromban olyan fiúnak tartott, akiben nincs semmi kitartás, aki mindent abba hagy. Azóta állandóan azt igyekszem megmutatni, főképp önmagamnak persze, hogy nem vagyok olyan hisztériásan állhatatlan, befolyásolható és megbízhatatlan, amilyennek professzor úr gondol. Azt hiszem, ezért írok mindig vastag könyveket. Én a tanári pályán is már 16. éve dolgozom. És ha az első házasságom bolond is volt, a második nagyon komoly dolog. És nincs ugyan valami sok meggyőződésem, de azt a keveset már nem igen változtatom. Ugye, megkomolyodtam, professzor úr. Levél bezárva. Ez a levél nagyon revelatív. A levélből nem csak a már említett megfelelési vágy, hanem régi viták tényleges sérelmei, kiküzdött barátság. Igazi őszinte hang nem is felsejlik. Lengyel András egy tanulmányában amellett érvel, hogy Szerb tanítványi viszonynak fogta föl kapcsolatukat még élete vége felé is. És ne tagadjuk le. Sík nem csak kegyes atya, hanem szigorú, olykor dorgáló, kendőzetlenül, néha talán bántóan is véleményt formáló, formálni akaró tanár is volt. Nevelni bátorkodott, mert atyai barátként felelősséget érzett és vállalt is diákjáért, lelki gyermekéért. A levél tanúsága szerint talán tévedett is. Mindazonáltal a két személy időnkénti véleménykülönbségei dacára kettejük felnőttkori elidegenedésének nincs semmi nyoma. Pedig Szerbantal neofrivol eszéjének stílusa nem áll túl közel Sík Sándor klasszikus tradicionalizmusától. A Rieg Frigyes hatása alatt álló Sík inkább a népnemzeti iskola forrásvidékén helyezkedett el. Otthonos volt számára a 19. század második felének, majd a századfordulónak magyar irodalma, de igaztalanok lennénk, ha nem ismernénk el a nyugatosok iránti értő nyitottságát is. Szerbantallal folytatott vitái során megvédte például a szerb által lekicsinyelt Szabolcska Mihályt vagy Bőti Zsoltot. Kapcsolatuk szilárd, férfias, egyenes, áttetsző maradt mindvégig. Barátságuk kiállta a Szerbantal életében a kamaszkorból ifjúkorba fordulásnak, majd felnőtté érésnek időbeli turbulenciáit, szakító próbáit is. Holtig az igaz barátság, tartja a mondás. Szerbantal holttestét balfról exhumálták. Majd a kerepesi temetőben természetesen az atyai barát Sík Sándor mondta a búcsúztatót és végezte a gyászszertartást katolikus liturgia szerint. Mi volt Sík Sándor karizmája? Személyének titka, vonzereje? Nyilván sok összetevőből áll és nem is könnyen magyarázható, elemezhető egy ember másokra gyakorolt hatása, de egy mozzanatot még fontos kiemelni. Számosan vallották lényegében ugyanazt. Radnóti és Szerbantal mellett a szegedi fiatalok, Tolnai Gábor, Ortutai Gyula, és személyesen például rendtársam Socó Ferenc is erősítette azt, hogy Sík tanárúrral mindig nagyon egyenragú vitákat lehetett folytatni, s a viták során sosem a tanári tekintély győzött, hanem rendre az érvek minősége, ereje, érvénye.
Sík Sándor és Szerbantal saját írását Bozog Ferenc atya olvasta fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.